Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési igéjét. Ezt megírva találjuk Pál apostol Kolossaiakhoz írott levelében, a harmadik fejezet első versétől kezdve a következőképpen hangzik. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafenn vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami báványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Ámen. Kedves testvérém az Úr Jézus Krisztusban, tegnap az egyház számára egy nagyon különleges nap volt, mert egy olyan eseményt rendezett a Magyarországi Evangélikus Egyház, ami még nem volt, amióta világ a világ, méghozzá egy konfirmandus találkozót hirdettek, a már eddig konfirmáltak korosztályából szerveztek egy olyan találkozót, ahová hívtak ország minden részéről fiatalokat. Egy nagy sportcsarnokban gyűlt össze 1000 fiatal, és amikor ez az 1000 fiatal összegyűlt, és így végignéztünk a lelkész kollégákkal ezeken a fiatalokon, akkor hát megállapítottuk azt, hogy van jövő, van folytatás, ott ülnek azok, akik majd utánunk itt lesznek a templomban, tehát mindig van az Úristennek a folytatásra vonatkozó terve. Gyönyörű alkalom volt, és hát számomra azért volt talán különösen is megtisztelő ez az alkalom, mert egy főelőadás megtartására kértek engem 1000 fiatal előtt, hát nagy kihívás volt, hogy mit lehet mondani ennyi fiatalnak, mindenféle helyzetből érkező fiataloknak. És a téma az a döntés és az elköteleződés volt. Azt mondták, hogy erről tartsak egy fél órás fő előadást. És valahogy arra próbáltam rávezetni a fiatalokat, hogy minden, és ez kapcsolódik ide ehhez az igéhez, nem csak úgy magamtól mondom, tehát, hogy minden döntésnek és minden elköteleződésnek az alapja az, hogy Isten mellettünk elköteleződik, hogy Isten mellettünk dönt. Tehát akkor tudunk jól dönteni, hogyha meg elköteleződni egy gyülekezet iránt, mondom ezt a jelenlévő konfirmandosoknak, hogyha, vagy az ifjúságnak, hogyha az Istennek az elköteleződését is komolyan vesszük, Isten mellettünk elköteleződik, például a keresztség ennek egy jele, hogy megkereszteltettünk, de az is egy jele, hogy egyáltalán élünk és létezünk és itt vagyunk. És hát tulajdonképpen nekünk is azért az életünk folyamán számtalan döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy Istennel éljük az életünket, vagy nem. Hogy egy helyzetben, amikor dönteni kell két lehetőség, jó esetben két lehetőség, rosszabb esetben sokkal több lehetőség közül, akkor abban kérem az Isten segítségét, vagy nem kérem az Isten segítségét. Ki imádkozom a döntést, vagy magamból valahogy a saját bölcsességemben bízva, saját tapasztalatomban bízva hozom meg. És tulajdonképpen, amikor mi elköteleződünk az Isten felé, akkor ez egy válasz az Istennek a hívására. És ennek a döntésnek és ennek az elköteleződésnek ennek következményei vannak. Valahogyan talán ez a ma emberének a legnagyobb, vagy a legfontosabb dolog, hogy megtanulja, hogy amit tesz, annak van következménye. Olyan sok mindenben látjuk azt, hogy mintha nem lenne következmény. No, talán nem is a mai kor jelensége ez, hiszen a Zsoltáros is számtalan helyen foglalkozik azzal, hogy azt látja maga körül, hogy hát Uram, hát hogy élnek azok az emberek, hogy milyen bűnözők és milyen bűnös emberek, és mégis milyen jól megy a soruk. Kesereg ezen a Zsoltáros is már, tehát úgy néz ki, hogy a világ működésének az egyik alapja, vagy hát a világban tapasztalt egyik alap dolog ez, De hogy következménye mégiscsak van, és Jézus is erről beszél, hogy amit teszünk, amit mondunk, ha rejtve mondjuk Jézus szavai szerint, akkor ezt egykor majd a háztetőkről fogják kiabálni. Vagy máshol azt mondja, hogy nincs olyan dolog, ami le ne lepleződnék, nincs olyan titok, ami ki nem derülne. Tehát előbb-utóbb mindennek van következménye. Amikor a következményekről beszélünk, akkor ez ma talán negatívan cseng. Ennek egy negatív kicsengése van ennek a szónak, mert sokszor a bűnnel, a rossz dolgokkal azonosítjuk, talán a gyerekeknek is szoktuk ezt, hogy ne csináld ezt, mert akkor az fog veled történni, hogy. Ha így döntesz, akkor az fog történni, hogy. Hát általában így a negatív dolgokkal kapcsolódik össze az, hogy következmény, de hadd hívjam fel a figyelmét a kedves testvéreknek arra, hogy Istennel összefüggésben ez a lehető legpozitívabb dolog. Ahogyan a Teremtés könyvében is olvasok, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha rosszat cselekszel, akkor már a bűn ott leselkedik az ajtód előtt. Tehát, hogy ha jót cselekszel, akkor annak van következménye. Ha rosszat cselekszel, annak is van következménye. A bűnnek is van következménye, de hadd mondjam így, hogy a kegyelemnek, az Istennek a megbocsátó irgalmának ezerszer nagyobb következménye van, mint a bűnnek. A kegyelem mindig fölülmúlja a bűnt. A kegyelem mindig nagyobb, az Isten kegyelem mindig nagyobb, mint a mi bűnünk. Mindig fölülmúlja. A mi bűnünknél az Úristen kegyelem ezerszer nagyobb. Tehát van következménye a bűnnek, és bármi, amit csinálunk a rossz dolgoknak, van következménye, persze. Nem lehet ezt elhallgatni. De akkor azt se hallgassuk el, hogy az Isten bocsánatának is vannak következményei. Hogy Isten nekem megbocsát, akkor nekem is úgy kell azok után már élnem. Akkor nekem is hoznom kell, teremni kell a gyümölcsöket. Ha Isten mellett döntünk, akkor annak százszoros áldása van. Tegnap ezt úgy próbáltam ezeknek a 10 éves, 13 éves fiataloknak megfogalmazni, hogy egy döntés az Isten mellett, a 100 jó döntés lesz az életben. Az élet egyéb területeiben is fogok tudni jól dönteni, nem azért, mert okos leszek, meg bölcs, hanem azért, mert tudni fogom azt, hogy az Isten mit szeretne. Lesz egy tájékozódási rendszerem, hogy az Isten mit vár tőlem, mit kíván, hogyan működik a világ, ahogyan ő azt megálmodta, és megtervezte, és megteremtette. Ma ez a lecke számunkra, hogy a döntéseknek van következménye. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap vagyunk már együtt. Én nem is tudom, hogy már kell-e ezeket a vasárnapokat így számszerűen mondani, mert még a Szentháromság ünnepe után egy-két vasárnap még ott képben vagyunk, de hogy 16. vasárnap még lesz egy jó pár, aztán kezdődik majd a advent, mint az új egyházi év. Addig mennek ezek a vasárnapok. Kicsit követhetetlenek, hogy hanyadiknál tartunk. Túl nagy jelentősége sincsen, azonban az mégis egy nagyon fontos idő, nagyon fontos mozzanata ennek az időszaknak, hogy úgy is hívják ezeket a vasárnapokat újabban, hogy gyümölcstermő vasárnapok. Gyümölcstermő, mert amiről hallottunk karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, az a ilyen gazdagabb ünnepekkel megáldott fél évnek, tulajdonképpen most van a gyümölcstermési ideje. Most ez a 20 vasárnap, ami itt Szentháromságban május, júniustól egészen adventig tart, ez az időszaka annak, hogy megnézzük, hogy mit jelent ez az életünkben, hogyan fog ez gyümölcsöt hozni, hogyan lehet ez készpénzre váltani egy másik kifejezéssel. Pál apostol ezt a kérdést teszi föl, hogy van-e a hitünknek következménye a mindennapokban? Hogy valamit gondolunk Krisztusról, ez vajon egy tudás-e, amiből nagyon sokat össze lehet gyűjteni, és lehet fantasztikus teológusnak lenni. Tudom, hogy ezt tette Jézus, amaz tette Jézus, így vannak ezek az evangéliumok. Vagy emellett még nagyon fontos az, hogy a hétköznapunkban hogyan szivárog ez tovább? Hogyan válik a hétköznapokban a Krisztus hitünk erőt adó valóságá? Mert ennek igazából ez az igazi lényege. Ezt Isten nem azért, a Szentírás nem azért lett megírva, hogy ezt megtanuljuk, hogy ez egy tananyag legyen, hanem azért, hogy egy élő ige legyen, bátorítás legyen, nehéz helyzetekben útmutatás legyen, az életnek az alapszabályai, a játékszabályai vannak ebben a könyvben leírva. Amiben találunk útmutatást arra, hogyha bánatunk van, ha gyászunk van, ha örömünk van, hogyha megpróbáltatások érnek. Pál apostol tehát keresi erre a kérdésre a választ. Van-e következménye a hitünknek a hétköznapokban? Nagyon egyértelmű az első vers. Azt írja az apostol. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keresétek, amik odafönt vannak. Ha tehát föltámadtatok. Az első mondatokban a tekintetünk felemeléséről beszél Pál. Arról, hogy azzal foglalkozunk, ami odafönn van. Kijózanító és egyszerre szembesítő is az első szó, rögtön így indul a igehirdetési alapige, hogy ha. Hát ez a ha szó engem nagyon erősen, hogy mondjam, talán érzékenyen is érint, mert hiszen ez már rögtön egy tükör számomra, de mindegyikünk számára. Ha, így kezdődik, ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keresétek, amik odafönn valók. Ha föltámadtatok, ez a legelgondolkodhatóbb, hogy ha hiszitek, hogy Krisztus a Krisztus, hogyha hiszitek, hogy Krisztus feltámadott, akkor annak látszódnia kell az életünkben. Annak ott kell, hogy legyen a nyoma. Mi az, hogy látszódnia kell? Hát például a döntéseinkben, például a boldogulásunkban, például a másik ember felé fordulásunkban. Hogy egészen egyszerűen máshogyan döntünk Istennel, mint ahogyan Isten nélkül döntenénk. Máshogy is kell döntenünk, hiszen hogyha ugyanúgy döntenénk Isten most, hogy hallgatjuk az igét, hogy tanulmányozzuk, hogy megéljük a hitünket, ha ugyanígy döntenénk, akkor, vagy ugyanígy döntünk, ahogy döntöttünk akkor, amikor még szó se volt erről, nem is hallottunk Istenről, akkor még ott nem történt meg valami nagy átformálódás. Máshogy kell döntenünk. Ez egy tükör. Ha ugyanúgy döntök, ahogy akkor döntöttem, vagy ugyanúgy gondolkodom az Istenről, ugyanúgy imádkozom, ugyanazt gondolom Jézusról, mint amit gondoltam akkor, amikor még nem tartoztam a gyülekezethez, a közösséghez, akkor ott valami nem tört át, ott valami nem érkezett meg. Nem volt még igazi nagy döntés. Túróci püspök úrnak volt egyszer egy, Túróci Zoltánnak egy nagyon-nagyon érdekes mondata. Ez a mondat az így hangzik, hogy Istenhez bárhogyan jöhetsz, ahogy vagy, de nem maradhatsz olyan mellette, amilyen vagy. Tehát Isten úgy fogad téged, amilyen vagy, ahhoz nem kell megváltozni, hogy az Istenben elkezdjen az ember bízni. De ha nem változik meg, miközben bízik benne, miközben vele éli az életét, akkor ott nem történt meg igazi életátadás. Ott nem történt meg a hitnek az apró pénzre váltása, a gyakorlati életben való megmutatkozása, ami a lényege a hitnek. Pál apostol leírja, hogy mi volt előtte. Hát nagyon plasztikusak ezek a Pál apostoli szavak, tisztátalanság, szenvedély, gonosz kívánságok, kapzsiság, ezeket említi Pál apostol, amiből az Úristen formálni akar bennünket. És Isten hozzá igazítja szépen ez a változás, hogy Isten a mi életünket hozzá igazítja az ő törvényeihez, az odafönn valókhoz, amik odafönt vannak. Az odafönn valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert a világ az olyan gyorsan változik, hát ki tudja ezt követni? Pénteken konfirmandus szülői értekezletet tartottunk, és akkor azt mondták, hogy így beszélgessünk meg, ott kommunikáljunk egymással, és én 30 akárhány évesen sem tudtam már azt, hogy most miről beszélünk? Most hogy fogunk beszélgetni egymással? Most melyik internetes csatornát fogjuk használni? Hát már én is azt éreztem, hogy már hát mellettem is elmentek ezek a dolgok. Az, hogy hittanórán ez van, hogy már nem értem a gyerekeket, az már teljesen, azon már nem lepődünk meg. Hogy annyira gyorsan változik a világ. Már említettem a testvéreknek, amikor elmentem egyszer itt egy ügyfélszolgálati irodába, hát nem mondom el, hogy melyik vállalatnál történt ez, és akkor reggel 8-kor én voltam az első, és úgy könyörgött a ügyintéző, hogy ne haragudjak rá, éppen most érkezett egy 10 oldalas változás a ügyintézés menetében, és hogy ő neki ezt most egy perc alatt át kéne futnia, hogy már tudja alkalmazni. Olyan gyorsan változik minden, hogy lehetetlen követni. Aki megpróbálja, az rossz érzés, le fog maradni. ez a lemaradás. Na de van olyan, ami örök. Itt van a 10 parancsolat. Az soha nem változik. Az évezredek óta az, ami. És évezredek óta ahhoz igazítunk mindent. Ezért lehet, hogy van, amit meg sem érdemes tanulni, mert holnapra úgyis más lesz már. És van, amit meg nagyon érdemes odaadni, megtanítani a gyerekeknek, az unokáknak. Talán ez a 10 parancsolat, az ilyen. Az több memoriter közül az egyik, amit a konfirmandosoknak mondtam, hogy na azt fejből, álmunkból fölébresztve is. Mert a 10 parancsolat egy olyan tudás, aminek kapcsán nem fog kiderülni az holnap után, hogy megváltoztatták, át kell tanulni, akármi. 10 parancsolat ott az oltár fölött a legjobb helyen van, hiszen emlékeztet bennünket az állandóságra, ami mindig örök. Az Isten velünk kötött szövetségének a szabálya is örök, a 10 parancsolat, és általában Isten velünk kötött szövetsége önmagában is örök. Akit megteremtett, akit megkereszteltünk, akik hordozzuk magunkban a Krisztus arcúságot, a krisztusi sorsot, a megalázottsággal is, a feltámadással is egykor. Mi az Istenhez tartozunk is, ez a szövetség örök. Az odafennvalókkal törődjetek. Mert az odafennvaló dolgok azok olyan szépek és olyan tiszták. Az odafennvaló dolgok azok olyanok, amikből erőt lehet meríteni, amik megtisztítanak, amik felüdítenek. A szenvedély és a kapzsiság, a paráznaság, hát ezek a földi dolgok. Ezek, amikkel azért nem kell törődni, mert mi a földre irányulnak, a mi kicsinyes emberi érdekeinkre irányulnak. Az odafennvaló dolgok az örök életre, az Istenre, a jóra irányulnak. Ha Krisztusban hiszünk, akkor el van rejtve az életünk ő benne. Ez egy gyönyörű kifejezés, amit Pál apostol használ, hogy el van rejtve az életünk. Elrejtettség. Mit jelent ez? Hát jelentheti azt, hogy körülvesz bennünket az Úristen szeretete, megvéd bennünket. Annyira szeretem a mi templomunkban azt, hogy ez kívülről is olyan sokszor szoktuk mondani, hogy hát az erős vár. Ez egy vár. A mi templomunk ez egy vár. Ibből Miklós talán tudhatta is ezt a köszöntést, hogy erős vár a mi Istenünk. Erős vár, olyan jó ide megérkezni, olyan jó ez a védettség, ez a várszerűség, hogy itt nem érhet bennünket rossz. Itt valahogy kívül marad a világ zaja, ide nem szörődik be, itt az Istennek a védelme van. Hát ezt jelenti ez az elrejtettség, hogy ahogyan ez a templom elrejt bennünket, magába rejt bennünket, úgy rejt el bennünket az Isten is az ő kegyelmében. Elrejtettség. Talán azt is jelenti, hogy nem minden látszódik belőlünk. Nem azt jelenti persze, hogy láthatatlanok lennénk, hanem azt, hogy az emberi élet és a mi életünk alapvetően elrejtett. Abból nem látszódik minden. Magunk számára sem látszódik minden, de mások számára sem látszódik minden. Az élet mindig több, ami látszódik. Több, ami belőlünk látszódik, több, ami a másik emberből látszódik. A másik ember élete jóval több, mint amit én a másikból egyáltalán valaha meg tudok ismerni. De ez az elrejtettség, ez azt jelenti, hogy Isten viszont tudja, hogy mi az, ami, hogy kik vagyunk. Isten elrejt bennünket az ő kegyelmében és az ő irgalmában. Megéri, kedves testvérek, felnézni, még hogyha a világ azt is bizonygatja, hogy ne nézz fel, mint hogyha a világ azt is bizonygatná, hogy a földi dolgokkal törődjetek, ezekkel foglalkozzatok. Nekünk van egy nagyon egyértelmű isteni parancsunk, Pál apostolon keresztül, hogy az odafönnvalókkal törődjetek. Nézz fel, mert az elrejtettségben van a megváltásunk. Az odafönnvalókkal törődjetek, mert az nem változik, mert az mindig erőt és bátorítást ad, és mert vannak azok a helyzetek, amikor nem tudunk mással törődni. Amikor semmi más nem ad vigaszt, és reménységet, és folytatást, és semmi más nem segít a döntésünkben, csak az, hogy valaki figyel bennünket, valaki segít bennünket, van, aki vezet, bátorít, és vigasztal. Kedves testvérek, erre hív bennünket ma a Teremtő Isten, és minthogyha ebben a kicsit esős időben ebben segítene nekünk is, hogy hát ma ugye picit befelé forduljunk, kicsit ma az odafönnvalókkal foglalkozzunk, talán egy imádságban, talán egy délután elmondott rövid imádságban, talán egy kis szentírásolvasásban, talán egy kis családdal eltöltött időben, szeretekkel eltöltött időben. Ma nem nehéz annyira, mint hogyha nagyon nagy napsütés lenne az odafönnvalókkal törődni, de megéri, mert ebben van a mi megváltásunk és a mi hitünk titka is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy elrejtesz bennünket. Ez az elrejtettség, ebben megélhetjük azt, hogy a veszedelmektől megvédesz bennünket. A támadásokban vigyázol ránk és védelmezel minket. Istenünk, köszönjük neked, hogy így élhetjük az életünket a te közeledben, hozzád menekülhetünk, biztos segítség és erős vár vagy. Istenünk, taníts meg bennünket így élni, ezt becsülni, ezt kérni, és itt megmaradni a te közelségedben. Ámen. Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.